Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Miniszter úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Volt múlt héten egy konferenciájuk, az élhetőségi konferencia, itt a szakértők azon vitatkoztak, hogy a pénzen múlik-e a település élhetősége. A polgármesterek már egy kicsit egységesebbek voltak, mert úgy emlékszem, hogy 4 egyarányban azt mondták, hogy nagyon-nagyon fontos a pénz. Abba viszont mindenki egyetértett önnel, hogy nem a politika a legfontosabb ezeken a településeken. De a pénzt, azt meg mindig a politika osztja. Szóval hol van a politikának fogása a település élhetőségén, ön szerint?
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. A politika fontos, de nem a legfontosabb. Az hétköznapi emberek életében és élhetőségében, ha szabad ezt a szót így már rögtön használni is, mert úgy gondolom, hogy nekünk a közélet egyik problémája az, hogy mindenért a politikát tesszük felelőssé, és mindent a politikától várunk. Az élhetőség tekintetében is, itt akkor a finanszírozás tekintetében is a politika megkerülhetetlen, de nem biztos, hogy csak a politika tudja szállítani a megoldást. Az élhetőségi konferencia két kerekasztal beszélgetésénél is valóban arról volt szó, hogy a pénz-e a legfontosabb. Abban konszenzus volt, hogy pénz nélkül biztos, hogy nem lehet élhetőséget csinálni. Az ember persze lehet szegényen is nagyon boldog, de az élhetőséget szolgáló beruházásokhoz, színvonalhoz, közszolgáltatásokhoz, általában azt mondhatjuk, hogy stabil közállapotokhoz azért kell valamennyi pénz. Mi tulajdonképpen azt próbáljuk nézni, hogy milyen összefüggésben van a kettő, mert miközben világos, hogy több pénz kell, és ha már az önkormányzatokról beszélünk, önkormányzati finanszírozásról, hiszen a polgármesterek alapvetően a saját önkormányzataik anyagi helyzetéről beszéltek. Nyilvánvaló, hogy ott is az önkormányzatok finanszírozási rendszerét is át kell tekinteni, meg kell nézni. Fogalmazunk úgy, hogy az időkhöz kell igazítani, hiszen ez egy most már több évtizedes rendszerről van szó, ami kisebb-nagyobb változtatásokkal működik. Ugyanakkor mi magyarok igazán a tanúi is lehetünk annak, hogy önmagában az, hogy több pénzünk van, még nem tesz boldogabbá minket, hiszen minden mutató, amely európai államok összehasonlításán alapul, azt mutatja, hogy a magyarok objektíve az egyes területeken, itt az élhetőségi jelentés szempontjából is például a biztonság, családtámogatási rendszer, a közösségi kapcsolatok, a munkahelyi elégedettség, és a többi, ahol objektív mutatók vannak, ott általában az Európai Unió középmezőnyének felső részében vagyunk, tehát nem az élboly, de mondjuk a második ligában, második csoportban. Ugyanakkor, ahol a szubjektív mutatókról van szó, ahol arra kérdeznek rá, hogy hogyan érzik a magyarok magukat különböző helyzetekben, ott viszont a sereghajtók között.
Ezek azonosítani kell azokat a jelenségeket, amiért rosszul érezzük magunkat, és azt ki kell iktatni a rendszerből. Na de ezen kinek van fogása?
Hát
lehet kiiktatni
nem a rendszerből? Tudjuk. Ugye ez, mert mindenki használja az élhetőség szót, meg mindenki ír arról, hogy miért érezzük rosszul magunkat az életben, és persze kézenfekvő válasz az, hogy azért érezzük rosszul magunkat az életben, mert nem elég magasak a fizetések, az önkormányzatok nem kapnak elég pénzt, és a többi. De mi pont azt szeretnénk a most elindított vitákkal, beszélgetésekkel, kutatásokkal körüljárni, hogy meghatározzuk, hogy valójában mi az, ami az élettel való elégedettséget meghatározza, és én hajlok arra a véleményre, és azt is elmondom, hogy miért, hogy alapvetően azt mondjuk, hogy mennyire vagyunk elégedettek az élettel, az életünkkel, az attól függ, hogy mit várunk az élettől, hogy adja nekünk. Azért gondolom ezt, mert Dánia elég jól szokott szerepelni ezeken az élhetőségi, boldogság indexeken és mindenféle ilyen rangsorokban, és amikor én még az Európai Bizottság tagja voltam, akkor abban a szerencsében volt részem, hogy Margrethe Vestager, aki szintén a bizottságnak a tagja volt, dán biztos, mellettem ült, jó barátságban voltunk, és megkérdeztem tőle, hogy ő szerinte minek tulajdonítható az, hogy Dánia hagyományosan jól szerepel ezeken a mutatókon, ez a gazdagság, a magas életszínvonal a gazdagság adománya, vagy pedig valami más. És azt mondta, hogy lehet, hogy a gazdagság is, de ő szerinte az északi országok azért szerepelnek hagyományosan jól ezeken a boldogságindexeken, mert az északi országokban az emberek megszokták azt, hogy elsősorban magukra számítsanak, és ne várjanak az államtól túl sokat. hanem úgy gondolják, hogy az állam úgy is ad, amennyit tud adni, az ő dolguk viszont az, hogy ezen túl, vagy emellett, vagy emögött a saját életükben szerezzék meg mindazokat az örömöket, feltételeket, amelyek az élhető élethez hozzásegíti őket, és ő szerinte ez a fő motivum abban, hogy a dánok, a finnek, a svédek, norvégok hagyományosan jól szerepelnek ezekben az indexekben. Nem várnak túl sokat az államtól. A magyar hagyomány egy kicsit lehet, hogy az, hogy mi mindent az államtól várunk.
Csodálkozik rajta? Létező nem. Szocializmusban Kádár apánk
előtte
volt.
Előtte is szerintem
azóta
már.
Minden politikus azt mondja, hogy ha nem én vagyok, akkor neked sokkal rosszabb
igen.
lesz. Mindenki ezt súlykolja.
Igen. És az önkormányzatoknál is ez a helyzet. Az önkormányzatok is szeretnek adni, szeretik azt mondani, hogy ők adják. A polgárok pedig örömmel fogadják az önkormányzat által adott dolgokat, és megkérdezik, hogy mit kaphatnának még. Ugyanakkor vannak ennek olyan dimenziói is szerintem, ami minimális erőfeszítéssel, minimális pénzügyi ráfordítással talán javítható. Én abban bízom, hogy sikerül a beszélgetés folyam során feltárni ezeket a területeket, ahol tudunk előrelépni, mert nem annyira gazdasági fejlettség, anyagi bőség, hanem mondjuk csak jó szándék, kedvesség kérdése az előrelépés.
Látja a beszélgetés lehetőségét egy olyan időben, hogy amikor, ha valaki kikeveredik a saját lövészárkából, akkor mindjárt két oldalról lesz célpont. Ezen a konferencián Márki-Zay Pétertől Gémesi Györgyön keresztül Cser Palkovics Andrásig mindenki ott volt.
Ez
a polgármesterek, ez egy speciális fajta.
Igen, velük kezdtük, mert ővelük, ugye 2024. január 1-én kezdte meg a működését a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, és most másfél év munkakapcsolat után éreztem annyi bizalmi potenciált a polgármesterek és köztem lévő viszonyban, hogy arra gondoltam, hogy ha elhívom őket, akkor ők nem csapdát sejtenek, hanem elhiszik, hogy beszélgetni akarunk. Egyébként ott Nemény András Szombathelyről, ott volt Csőzik László Értről, tehát valóban volt Tatabányáról is ott a polgármester, majdnem minden városban az úgynevezett ellenzéki polgármesterek is ott voltak. Ugye Gémesi György a panelbeszélgetés tagja is volt, és én annak kifejezetten örülök, hogy ők is elégedetten távoztak, vagy legalábbis nekem azt mondták, hogy elégedetten távoztak, mert szerintem ez a bizonyíték arra, hogy most ezt meg lehet csinálni. Lehet, hogy az elkövetkező fél évben aztán ilyen pártpolitikai jellegű vitákat erről nem lehet folytatni, mert nincs értelme, mert másról fog szólni. Ez az 5 hónap, ami hátra van a választásokig. De lehet, hogy az élet más területein is, a kultúra, vagy bárhol meg lehet próbálni szépen lassan fellazítani ezt az elképesztő szembenállást, ami valóban nem a tartalmát nézi, a beszélgetéseknek, vagy az eseményeknek, hanem azt nézi, hogy hol történt. Ha a Navracsics hívta össze, akkor ez biztos kormánypárti rendezvény, ha mondjuk a Márki-Zay hívta össze, akkor ez biztos ellenzéki rendezvény, és teljesen mindegy, mi hangzik el, már pártpolitikai vonalak mentén felsorakoznak az emberek, holott szerintem nagyon fontos lenne az, hogy időnként, ezért gondolom, hogy nem a legfontosabb a politika, még talán a politikusok számára sem, időnként kell tudnunk találni olyan témát a politikusoknak is, ahol tudunk a politikáról nem pártpolitikai meghatározottságban és terminusokban beszélgetni.
De amilyen jól haladtak előre a szakértői meg a polgármester beszélgetések, annyira volt hideg zuhany a végén, amikor azt mondta, hogy nagy változásokra a választásokig már nem nagyon lehet számítani.
Igen.
Nem fognak törvényt módosítani.
Igen.
De miért nem? Azt nem addig kell megcsinálni, amíg van egy nagy felhatalmazás rá?
Hát egyrészt ne zárjuk ki, hogy utána is lesz nagy felhatalmazás,
sose lehet optimizmusom,
hát sose lehet tudni, de szerintem 5 hónappal a választások előtt ilyen alapvető, fontosságú és érzékenységű kérdéshez, mint az önkormányzati rendszer már nem lehet hozzányúlni. Eleve én úgy gondolom, ahogyan tettem azt az önazonosságvédelmi törvénnyel kapcsolatban is, vagy a versenyképes járásokkal kapcsolatban is, ennek több hónapot kell a konzultációra szánni. Januárban szeretném elindítani az önkormányzati szövetségekkel, aztán a polgármesterekkel, képviselőkkel. Az időbeosztást is tekintetbe véve, januártól egyre inkább mindenki ráfordul a kampányra is. Nem lenne elegendő idő és minőségi idő arra, hogy valóban jól megtárgyaljuk és alaposan megtárgyaljuk az esetleges jövőbeni önkormányzati rendszer alapjait vagy főbb jellemzőit. És én valóban konzultálni szeretnék. Nem érdeke szerintem ma senkinek, hogy egy olyan önkormányzati rendszert, vagy egy önkormányzati módosító szabályozást verjen át akár az országgyűlésen pár hónap alatt, amiről aztán senki sem elégedett. És aztán mindenki módosítani akarja. Nekem ebből a szempontból, ha úgy teszik, akkor van olyan pont, amire tudok hivatkozni, a közigazgatási reform, ami 2010 és 14 között lezajlott, az ugyanezt több éven keresztül konzultáltunk, léptünk előre, aminek az első lépése 2010. szeptember 1-én a közigazgatási hivatalok újbóli elindítása volt, és 2013. január 1-én a járási hivatalok elindításával véget ért az első fázisa, és bár az elején voltak politikai viták, mert nagyon sokan mindenféle sanda szándékkal gyanúsítottak meg engem és az akkori minisztériumomat, de már azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag konszenzusnak örvend az egész közigazgatási rendszer. Járási hivataloktól, kormányablakoktól, kormányhivatalokkal együtt. Ezt csak úgy tudjuk elérni szerintem az önkormányzati rendszerben is, ha megvitatjuk, ha időt adunk a vitatkozásnak, megvitatjuk a kérdéseket, és ha gesztusokat is gyakorlunk, és igyekszünk nem azokat, akik gyanúsítgatnak vagy vádaskodnak, hanem akinek valódi aggodalmaik vannak, az ő aggodalmaikat vagy eloszlatni, vagy pedig kezelni.
Az önkormányzati rendszer az egy visszagondolás egy korábbi állapotra, egy finom hangolás a jelenlegi állapothoz képest valamilyen irányba, vagy egy teljesen új elképzelés. Tehát amit most vitatnak, az melyik ezek közül inkább?
Én úgy gondolom, hogy három olyan terület van, ahol érdemes végig gondolni az önkormányzati rendszer esetleges átalakítását, és a szereplők tapasztalatára kíváncsi lennék. Az egyik a finanszírozás. Itt nyilvánvalóan valami újnak kell lennie, mert ma már ez senkinek nem jó. A kormány nem elégedett a rendszerrel, az önkormányzatok nem elégedettek a rendszerrel, mindenki mást akar, sőt, vannak már kidolgozott javaslatok is, ugye a Megyei Jogú Városok Szövetsége például már egy kész javaslattal rendelkezik a szolidaritási hozzájárulás tekintetében. Át kell nézni az egész helyi adók rendszerét, szolidaritási hozzájárulás és az önkormányzatok finanszírozási rendszerét. Ma van egy olyan támogatási rendszerünk, amely azon önkormányzatokat segíti ki, amelyek a kötelező feladatokat nem tudja ellátni anyagi fedezet hiányában. És ma már azt látjuk, hogy a kis települések, tehát a 2000 fő alatti települések túlnyomó többsége ezzel küzd. Nincs elegendő bevételük egész egyszerűen.
Nincs ahhoz, ott ipar, igen, nincs ott semmi.
Nincs ipar, ott igen, nincs, így van, nincs bevétel, és nem tudják ellátni a kötelező feladatokat sem. Tehát úgy tűnik nekem, hogy az önkormányzatok finanszírozása, helyi adók, szolidaritási hozzájárulás kérdéskörben el kell indulnunk mindenképpen. Ez nyilván egy hosszú, sokszor heves vitákat hozó, konfliktusos vitasorozat kell, de egyszer el kell indulnunk ahhoz, hogy valaha végére elérjünk egy megnyugtató megoldással. A másik szerintem, ami ma már megint érzékelhető kérdés, ez a személyzet, az önkormányzat személyzete. Köztisztviselők, de nem csak a köztisztviselők, hanem a képviselők, polgármesterek, vármegyei önkormányzatoknál a képviselők és a közgyűlési elnökök helyzetének átgondolása. Ma a polgármester státuszát tekintve köztisztviselőnek minősül. Ami egy abszurd helyzet. A polgármester nem egy hivatalnok, a polgármester egy választott politikai vezető. Szerintem, ahogyan az országgyűlési képviselő is egy választott tisztséget lát el, ugyanígy a polgármesternek is, leginkább, ha már választani kell, akkor az országgyűlési képviselőhöz hasonló jogállást kellene a jövőben biztosítani, és ehhez képes kellene átgondolni ezt az egész személyzeti rendszert. Itt is kíváncsi vagyok a polgármesterek véleményére, nyilván ez is egy olyan vita sorozat lesz majd, ami szerintem több hónapot igényel, hogy ezt pontosan meg tudjuk állapítani, ez hogy néz ki. És hogy ki tudjuk védeni azokat az állandó vádakat, amikkel már most is találkoztam, miszerint én fel akarom számolni az önkormányzatokat, össze akarom vonni a településeket, a búbánat tudja, hogy is ezek állandóan, 5 évente felbugyognak ezek a paranoid gyanúsítgatások.
Nem lehet, hogy tárgyalás technikai bombák, hogy ha mondják, akkor ebbe az irányba már nem fog menni?
Hát nem tudom, de semmi jelét nem adtam annak, hogy akár egyetlen önkormányzatot is felakarják számolni. Sőt, én voltam az a miniszter annak idején, 2010-től kezdve, aki végig azon dolgozott, hogy hogy lehet úgy a feladatokat megoldani, talán ön is emlékszik rá, hogy a 10-es évek elején az volt az önkormányzati rendszer legfőbb problémája, hogy van 3100 önkormányzat, nem lehet állami ügyeket 3100 végponton intézni. Össze kell vonni az önkormányzatokat, szólt a konklúzió. Én meg azt csináltam, hogy ketté választottam az állami feladatokat és az önkormányzati feladatokat, és azt mondtam, hogy maradjanak meg az önkormányzatok a maguk önállóságában is oldják meg a saját feladataikat. Az állami feladatok egy részét pedig átvisszük a járási hivatalokba. És ezzel megoldottuk azt is, hogy az önkormányzatok is megmaradtak, nem kellett összevonni, ugyanakkor egy kezelhető, nagyságú egységet tudtunk létrehozni, ahol az állami feladatellátás megvalósulhatott kistérségi szinten. Tehát nem gondolkozom ilyenben, hogy bármilyen önkormányzatot is meg akarnék szüntetni, vagy bármi ilyesmit akarnék tenni, de biztos, hogy lesznek majd ezzel kapcsolatban is viták, mert a harmadik nagy terület szerintem az az önkormányzatok jogállása. Ma ugye van 3100-3200 önkormányzatunk, és az egész rendszer a kötelező feladatok ellátásának köre, tehát melyek azok, amik a kötelező feladatok, melyek az önként vállalt feladatok, ennek hogyan megy a szabályozása, mi az, amit egy önkormányzatnak el kell látnia, mekkora önkormányzatnak kell ellátni, és a többi. Ezek a kérdések szintén nagyon érzékeny kérdések, hiszen települések önállóságáról van szó. De szerintem ez is egy olyan, amit át kell beszélnünk. És ehhez képest a három területből, lehet, hogy mind a háromban arra a konszenzusra jutunk a konzultáció eredményeként, hogy nagy átalakításra van szükség, de az is, és meg tudjuk csinálni, mert van elegendő politikai akarat és támogatása mögött, az is lehet, hogy oda jutunk, hogy végül is az önkormányzati szereplők azt fogják mondani, hogy egy-két elem megváltoztatásával tulajdonképpen egész jól működik a rendszer, és akkor inkább ne változtassunk alapvetően rajta. Én nem akarok az önkormányzati élet szereplőinek akarata ellenére önkormányzati rendszert létrehozni. Ez azért van, hogy ők jól érezzék magukat, persze a kormánynak is jól kell éreznie magát benne, hiszen ez egy olyan játék, ahol mind a két fél nagyon fontos az, hogy működni tudjon.
De olyan látszólag részletkérdésnek számító elemi kérdésekig, hogy aki bírja, annak lehessen újra iskolája. Idáig elmehetnek a tárgyalások?
Ugye ez nem annyira...
Tarlós Istvánra annak idején.
Igen, ez nem annyira közigazgatási kérdés. Én olyan városból jövök, Veszprém, amely nem csak az ország egyik legjobb középiskoláját tudhatja magáinak, az ötödik helyen van a Lovasi, igen, jelenleg a HVG felmérése alapján, de rendkívül büszke is az iskoláira. A polgármester is, a veszprémiek általában büszkék. Egyetemi város, és büszkék a gimnáziumaira, a szakiskoláira, és a többi. Tehát én megértő is vagyok az ilyen is mellett, de hozzá kell tennem, hogy ez nem a közigazgatás. Mai felosztásban ez nem a közigazgatás része, a tanügyi igazgatás szervezetileg is elkülönül. Ilyen értelemben megpróbálkozhatok puhatolózni ez ügyben és kérdezősködni, de a döntést nem én fogom meghozni.
Az önazonossági törvény elfogadása óta ön többször vitatta, sőt vissza is utasította, hogy ez alkalmas volna a magyarországi nemzetiségek közül egy településektől történő távoltartására. Mi a garancia arra, hogy a jogszabály lelkével ellentétesen senki nem fogja használni?
A kormányhivatalok a garancia. A kormányhivatalok folyamatosan végzik a törvényességi ellenőrzést a megszületett rendeletek kapcsán, és a törvényességi felügyeleti jogkörük keretében nézik. Eddig 146 önkormányzati rendelet született meg az önazonosságvédelmi törvény alapján július 1-je óta. Ebből 44 az, amit az önkormányzati jogalkotó már valamilyen formában felülvizsgált, 20-at módosítottak, 8-at hatályon kívül helyeztek, és 15-öt újraalkottak. Ez az 146 rendeletből ennek kb. 30%-a, tehát kevesebb, mint egy harmada. Ez egyrészt azt mutatja, hogy jól működik ez ellenőrzési rendszer. A kormányhivatal, ha az önkormányzat nem is venné észre, hogy a rendelete jogszabályt sért, akkor a kormányhivatal rögtön jelez. és kapcsolatba lép az önkormányzattal. Az eddigi tapasztalataink alapján az önkormányzatok teljes mértékben nyitottak erre. Tehát nem konfliktusos folyamatként élik ezt meg, és nem úgy gondolják, hogy az állam beleszól az ő rendeletalkotási feladataiba, és együttműködnek, vagy az újraírásában a rendeletnek, vagy a módosításában a rendeletnek, és jellemző módon ez idáig egyetlen diszkriminatív tartalmú rendelet sem maradt hatályba, amit a jogalkalmazó diszkriminatívnak ítélt meg, azokban mindig az önkormányzatok partnerek voltak.
A módosított vagy újraírt rendeleteknek van valami tartalmi mintája? Mert abból lehetne következtetni arra, hogy az önkormányzatnak vajon mi lehetett az eredeti szándéka, amikor azt a rendeletet megalkotta. Hát van, akart kizárni?
Van olyan, amikor a szándéka is teljesen jogszerű, csak nem találta el a megfogalmazást. Ez mondjuk ilyen előfordulhat. Van olyan, amikor magában a szándék nem biztos, hogy jogszerű, de hát a jogalkalmazás az ugye nem csak azoknak áll a rendelkezésére, akik egyébként jogszerű elgondolásokat jogszerűtlenül valósítanak meg, hanem azoknak a rendelkezésére is áll, akik jogszerűtlen elképzeléseket akarnak megvalósítani, és ezért nem jó a megoldás. Ebben az esetben is természetesen szólunk, hogy ezt nem lehet megtenni. Ugye a törvény egyértelműen kimondja a diszkrimináció tilalmát, és az alaptörvény szellemének való megfelelést, fontosságát és feladatát.
Tehát a végén össze lehet vetni az alaptörvénnyel, és igen, hogyha azzal ellentétes, mert benne van a diszkrimináció tilalma, igen, akkor automatikusan semmis az a rendelet.
Hát bírósághoz, ha a kormányhivatal nem semmisíti meg, mert azt mondja, hogy a kormányhivatal azt mondja, hogy ez így rendben van, viszont valaki úgy érzi, hogy ez ránézve sérelmes, méghozzá a diszkrimináció szintjén, akkor a bírósághoz fordulhat, és pert indíthat az adott rendelkezés ellen.
Itt érdekes megfogalmazások vannak, jól lehet, én nem olvastam az összeset. Vannak műveltségi cenzusok, van, jövedelmi cenzus az nincs. Mert hogyha valaki nincs, meg tudja vásárolni a lakást, akkor annak nem volna értelme.
Ugye a jövedelmi cenzusnak egy sajátos formája a betelepülés illeti.
Az igen. Hát ha a lakást meg tudja venni a házat, akkor valószínűleg azt még is ki tudja, igen, azt is ki tudja fizetni. Időnként személyes meghallgatáshoz kötik, nem merül igen föl a probléma, hogy szimpátia alapon a szabad letelepedéshez
való. Várjuk meg. Én ezt azt mondom, még, ugye ez részéről nem felelősség elhárítás, hanem állandóan az én politikai vitapartnereim is arra szoktak hivatkozni, hogy nem tartjuk eléggé fontosnak az önkormányzatok autonómiáját és szabadságát. Én ebben az ügyben teljes szabadságot adok a jogállamiság keretein belül teljes szabadságot adok az önkormányzatoknak, mert én elhiszem, hogy a választópolgárok felelős képviselőket és felelős polgármestereket választanak. Nézzük meg, amikor egy nehéz ügyben kell döntést hozniuk, akkor hogyan élnek ezzel a szabadsággal. Eddig még panasz nem érkezett a meghallgatásukkal kapcsolatban sem. Tehát én szerintem bízzunk az emberekben, ők maguk is ezt nem visszaélésre akarják használni, hanem valóban arra, hogy éppen arra akarják használni, hogy visszaélést ne lehessen elkövetni a valamilyen településre, való beköltözésre. Ugye ritkán hangzik el, de van a törvényben, vannak szabályozó olyan kivételek, amelyek tulajdonképpen ettől függetlenül lehetővé teszik valakinek a beköltözést, ha az a szülő faluja vagy szülő városa, ahova vissza akar költözni, ha közeli rokonai ott laknak, azért akar oda költözni, munkavégzés céljából akar oda költözni, tanulmányi célból akar oda költözni, akkor nem lehet ráhozni semmilyen korlátozó intézkedést. Tehát ez azért egy elég nagy csoport. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag aki az ezekben felsorolt indokok nélkül akar valamiért beköltözni egy városba vagy egy faluba, ővele kapcsolatban lehet feltételeket megszabni. És ennek a feltételeknek jogszerűeknek kell lenni. Én ezt azért nem tartom olyan borzasztóan, hogy mondjam, gyanakvást keltő megoldásnak.
Azt figyelik, hogy hogyan terjed az országban a rendelethozó önkormányzatok köre, hogy nem kerülünk-e olyan helyzetbe, mint amikor egy kerületben parkolási díjat vezetnek be, akkor onnan az autók átmennek a másik kerületbe.
Igen. De az élet ezeket megoldja.
Igen. Parkolási díjat vezet be, és akkor a harmadik is parkolási díjat
vezet. De az élet ezeket megoldja. Tehát én szerintem nem, persze, látom én is a mintázatát, tehát Észak-Kelet-Magyarországon jelen pillanatban szám szerint, ha jól emlékszem, akkor Borsodabó-Zemplén, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg a három megye, ahol a legtöbb önkormányzat fogadott el ilyen rendeleteket. Ez részben abból is adódik, hogy Borsodabó-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg nagy megyék, tehát ott sok önkormányzat is van, az abszolút szám nem biztos, hogy informáló, illetve lehet, hogy itt vannak olyan kiélezett társas viszonyok helyi szinten, aminek következtében úgy gondolják a közösségek, hogy valamilyen formában védekezniük kell. De ez szerintem nem az a megoldás, hogy eltussoljuk, és megpróbáljuk betiltani, hogy ők akkor nem hozhatnak rendeletet, hanem megnézzük, hogy melyek azok a problémák, és hogyan tudunk rajtuk segíteni, ha ez a megoldás nem vezet eredményre.
Miniszter úr, a versenyképes járások program ízére ráéreztek a települések?
Azt hiszem rá. A 174-ből 173 ráérzett az első évben, ahol gyakorlatilag mindenhol nem csak hogy konszenzussal fogadták el a projektlistát és terjesztették fel nekem jóváhagyásra, de tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy kivételével ez a nagykanizsai járás, ahol volt politikai vita, de végül konszenzus lett, a többieknél éles politikai vita sem volt. Egy járás volt a Hódmezővásárhelyi járás, ahol Hódmezővásárhely úgy érezte, hogy a létrejött konszenzus őt kisemmizte, és ezért a polgármester különböző lépéseket is tett, de örömmel olvastam, hogy most itt is a Hódmezővásárhelyi járásban a jövőre vonatkozóan úgy néz ki, hogy megszületett a megállapodás. Nekem egy nagyvárosi polgármester mondta azt, hogy ő azért örül a versenyképes járások programnak, mert végre volt valami ösztönző, hogy szóba álljon a környező települések, kis települések polgármestereivel, és most már rendszeresen összejárnak havonta egyszer, nem csak a járási fejlesztési fórum és a versenyképes járások kapcsán, hiszen ez egy egyszeri döntés volt tavaly is, meg vagy idén első részben, meg most is, hanem egyébként a közös problémák megbeszélése, meg általában beszélgetésre. És ez a legnagyobb dicséret, amit én kaptam a versenyképes járások programmal kapcsolatban, hogy a szomszédos polgármesterek elkezdtek egymással beszélni, ahogyan azt mi meg szoktuk fogalmazni, az egymásra utaltságot felváltja az együttműködés. Tehát talán a jövőre vonatkozóan is ezek a települések az egymásra utaltság jegyében eddig is együtt éltek, hiszen egy városban megtermelődő iparüzési adó alap, amiből befizett a város, az nem csak a város lakosai által megtermelt jövedelemből lett, hanem a környező településekről a városba bejárókra. Ugye, amit mindig el szoktam mondani, Budapestnek 1,7 millió lakosa van körülbelül, most már közel 1,5 millió ember lakik a szoros értelemben vett agglomerációban Budapest környékén, ez már önmagában több mint 3 millió ember, és körülbelül 1,5 millió olyan ember van még, akik pedig távolabbról járnak be Budapestre tanulni, dolgozni, egyéb ügyeket intézni, és a többi. Tehát összességében például Budapest maga a megtermelődő, az itt megtermelődő jövedelem sem csak a budapestiek által előállított, hanem a Budapest és a környező települések által előállított jövedelem. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez úgy fair, hogy Budapest ennek egy részét vissza is adja azoknak a településeknek, ahonnan jönnek az emberek megtermelni Budapesten a jövedelmet.
Van arra valamilyen képlet, hogy mekkora részét? Mert Budapest mondhatja, hogy ahhoz, hogy ők be tudjanak jönni, én adom az infrastruktúrát, én építem fel a felüljárót, én teszem alá a buszt.
Igen, és a kormány azt mondja, de erre mi adjuk a pénzt.
Igen, okay, de akkor hogy van képlet arra, hogy mennyit kell adniuk?
Ezért fontos, hogy beszéljünk. Tehát én ezért nagyon fontosnak tartom a főpolgármesterrel fenntartott személyes jó viszonyt is, mert függetlenül attól, hogy mit gondolunk a világról, de ő a magyar önkormányzati rendszer egyik nagyon fontos szereplője, én pedig az a politikus vagyok a kormányban, aki azzal van megbízva, hogy az önkormányzati rendszerért politikailag feleljek. És nem mindig fogunk egyetérteni, meg sokszor vitatkozunk, meg sokszor csalódottak vagyunk az elvárásainkban, és a többi, de beszélnünk kell. A Megyei Jogú Városok Szövetsége egy olyan javaslatot terjesztett elő, amit ha jól tudom, Budapest is támogatna, hogy a szolidaritási hozzájárulást, ugye ez a legérzékenyebb kérdés a nagy ipari központok számára, maximalizáljuk egy, ha jól emlékszem, 15%-os kulcsot mondott. Azt nézzük, hogy ez a költségvetésre milyen hatással lenne, mennyi kiesést jelentene a jelenlegi bevételhez képest, megoldható-e ez, vagy esetleg ütemezve, vagy más kulcssal kell beszélni. Tehát folyik a vita arról, hogy mi az, ami a jó és a megfelelő módja lenne a, a szolidaritási hozzájárulásnak, nyilván a városok azt szeretnék, hogy minél kevesebbet kell befizetni, nyilván a kormány azt szeretné, hogy minél többet, valahol meg kell tudnunk állapodni. Szerintem, ami megnyugvást hoz. Ráadásul én úgy gondolom, hogy a kulcs is egy nagyon fontos kérdés, de ami talán ennél még fontosabb, hogy ezek a városok, mondjuk vegyük Székesfehérvárt, amikor befizeti ezt a pénzt, akkor lássa, hogy hova megy. Hol hasznosul? A neve szolidaritási hozzájárulás. Ez azt sugallja számunkra, hogy ez a pénz valamilyen formában a szolidaritást kell, hogy kifejezze és erősítse, vagyis a Székesfehérváron megtermelt jövedelem és befizetett szolidaritási hozzájárulásról nekem a jövőben, én azt szeretném, egy optimális helyzetben ki kellene tudnom mutatni, hogy ebből megvalósult egy nyéklátházi kórház, egy Mátészalkai orvosi rendelőintézet és mondjuk egy bázakeretjei nyugdíjas otthon.
Hogy lehet megcsinálni, hogy ne az legyen a sorsa, mint a személyes nyugdíjszámláknak? Amit úgy ígértek, azóta sincs.
Szerintem úgy lehet megcsinálni, hogy a versenyképes járások programmal megcsináltuk. Azért a versenyképes járások program ennek a próbája tulajdonképpen. Ma a versenyképes járások program keretében meg tudom mondani járásonként, hogy a települések által befizetett iparűzési adó többlet mire ment el. Hol van ebből trafipax, hol van ebből rendelőintézet, hol van röntgengép, hol van iskolai tetőszerkezet felújítása. Ezeket meg tudjuk mondani a projektlisták alapján. És én azt szeretném, hogy a jövőben a szolidaritási hozzájárulás is akár ilyen kulcssal, akár másmilyen kulcssal, de gyakorlatilag hasonló mechanizmusban jöjjön be, pályáztassuk vissza, akár kétfelé osztva, mert erről is van szó, hogy egyik része visszamegy, ahogy most a versenyképes járások program visszamegy az adott térségbe, egy másik része, a másik része pedig a felzárkóztatandó régióba megy, ahova ugyanúgy, őnekik ugyanúgy kell pályázni. Következésképpen, ha a székesfehérvári polgármester odajön hozzám, és azt mondja, hogy ő befizetett X összeget, és nem tudja megmondani a választópolgárainak, hogy ez hova ment, akkor én elő tudjam húzni azt, hogy tessék, itt van, ebbe a járásba erre ment.
A úgynevezett értelmes célokra költötték el a kapott pénzt? Ezt félve kérdezem, mert ha jól értem, akkor nem nagyon szeretné fölülről megmondani, hogy mi az értelmes cél.
De a végén az
engedélyezés az önnél van. Tehát igen. Látja.
Igen, látom. Én úgy gondolom, egy nagyon-nagyon jó látképet kaptunk arról, hogy a helyi közösségek mit tartanak fontosnak. Nagyon sok trafipax van, amit most fognak telepíteni. Igen. Nagyon sok közterületi kamera van, mert nem érzik az emberek magukat mindenhol biztonságban. Nagyon sok olyan egészségügyi beruházás van, amivel az egészségügy működését segítjük, vagy az oktatás, iskolai felújítások, kisebb-nagyobb felújítások, kazáncserék, és a többi, ami elég jól mutatja, egyrészt ezek persze kis összegek, hiszen ez még csak próbaszerű, 250 millió járásonként, illetve ahol megyei jogú városa a járásszéke jött 500 millió forint, azért ezek nem lesz útépítés, igen. Azt hiszem, hogy erre lenne egyébként a legnagyobb igény, azt látom. Az önkormányzatok részéről utakat szeretnének, mert úgy érzik, hogy nincsenek jó állapotban az utak, és ezt ugye tapasztaljuk mi is egyébként. De ezek nagyon jó, vannak már olyanok is, tehát két típusa van egyébként így a pályázatoknak. Van egy rész, ahol fogalmazunk úgy, hogy ők úgy döntöttek, hogy szétdobják a pénzt a települések között, tehát nem annyira járási összefogásban és komplex fejlesztési programokban gondolkodnak, hanem azt mondják, hogy akkor megkapják a települések, és ebből trafipax lesz, nem tudom én, kamera, térfigyelő kamera, és a többi.
Úgyis mindenki jobban tudja ott helyben.
Igen.
Hogy mire kell.
Igen. Van a másik része, vannak már olyan járások és olyan vármegyék, ahol viszont komplex járási programok, vagy kis járásokon belüli kistérségi programok, turisztikai programok, akár közösségi közlekedést könnyítő programokra költik ezeket a pénzeket, tehát ahol már meg is kezdődött ez a fajta integrációja a településeknek és együttműködése a településeknek. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a 26-os év, amelynek most folyik ugye a pályáztatása, az milyen, ezt a melyik hagyományt viszi tovább, vagy erősíti a jövőben.
Szabályozással lehet a hagyomány meggyökerezését erősíteni, hogy inkább...
Lehetne, de nem akarom egyelőre. Még várnék, már csak a választások miatt is megvárnám ezt, hogy ez az év még ugyanúgy, a 26-os év ugyanúgy menjen el, mint a 25, és aztán meglátjuk, hogyha én nekem még bármilyen szerepem lesz a jövőben is ebben, akkor elképzelhető, hogy hogy lépnék tovább. Én lépnék tovább, mondom, a szolidaritási hozzájárulás tekintetében is, hogy ez jöjjön be ide, illetve akkor lehet, hogy egy kicsit már orientálnánk is az önkormányzatokat.
Amikor Gyöngyös 1 milliárd forintot kap, ha jól olvasom, a működőképességének megőrzésére, igen, akkor ott mi romlik el, hogy 1 milliárd forintot kelljen kapnia?
Hát van olyan, ahol két tipikus példa van. Az egyik az, hogy az előző városvezetés, új városvezetés van, és az előző városvezetés megpróbálta menedzselni a dolgokat, de nem sikerült. Nem tudta valójában jól, és hátrahagyott a örökséget a következő városvezetésnek, aki nyilván vétlen az adósság felhalmozódásában. A másik pedig az egyik leggyakoribb problémát a közösségi közlekedés fenntartása jelenti. Ma az önkormányzati törvény értelmében közösségi közlekedés csak Budapest esetében kötelező feladat. Többi önkormányzat esetében önként vállalt feladat lehet, ami azt jelenti, hogy egy Debrecen nagyságú város, vagy egy Salgótarján nagyságú város, ahol a város két végpontja között közel 30 kilométer távolság van. Ezért erre, mivel nem kötelező feladat, ezért nem kell, hogy állami támogatást kapjon. Na most mi más tud tenni egy önkormányzat, ha nem akarja, hogy következő nap már lincs hangulat legyen a településen, akkor a saját rizikójára elkezd működtetni, ott megpróbálja valahogy kigazdálkodni a közösségi közlekedés. Ez a módosabb városoknak sikerül, úgy ahogy, ott is veszteséges, de valahol sikerül. Van, ahol pedig beindul egy eladósodási spirál, és akkor ezeknek is segíteni kell. Tehát, és ez nem csak a megyei jogú városokra érvényes, ez a középvárosokra is érvényes. Az én választókerületemben Ajka egy olyan város, ami 6 faluból állt össze várossá, a két végpontja között 15 kilométer távolság van. Ráadásul völgyekben van, hogy ezek bányászfalvak voltak. Nem megy közösségi közlekedés nélkül a városon belüli élet. De ezt csak is úgy lehet megoldani, hogy az ajkai önkormányzat a saját kockázatára, a saját finanszírozásában megpróbálja megoldani a közösségi közlekedést.
De ha nem szokott menni, akkor ezt nem lehet áttelepíteni az államra. Hát mégis magyar állampolgárok laknak ott is, az államnak szokott kötelessége lenni, hogy nagyjából azonos feltételeket próbáljon biztosítani.
Amikor az önkormányzati rendszer, még az beszélgetés elején beszélgettünk az önkormányzati rendszer átalakításáról, és azt mondtam, hogy a kötelező és önként vállalt feladat körét is át kellene tekinteni, akkor többek között erre gondoltam. Én nem vagyok benne biztos, hogy ezt jogi státuszhoz kell kötni. Tehát azt kell mondani, hogy megyei jogú városokban ez, mert Veszprém például, nem akarom szegény Veszprém gyanúba hozni, de vannak kisebb alapterületű, sűrűbben lakott városok, és vannak, igen, vannak nagyobb alapterületű, ritkábban lakott városok, de város-város. Ugyanakkor van kisváros is, ami, mint említettem, például Ajka, ami földrajzi fekvéséből adódóan olyan, és tehát ezernyi olyan tényező van, ami miatt nem vagyok benne biztos, hogy merev kategóriákat kell, de valamilyen szempontból újra kell gondolni az önként és a kötelező feladatok ellátását.
Annak látja bármennyi esélyét, hogy Magyarországra területfejlesztési címkével uniós pénz érkezzen oda, ahol szükség lesz?
Érkezik. Folyamatosan a TOP pluszban.
Ez megy?
Igen, a TOP pluszban már ugye 55% fel van függesztve itt is, sajnos, de a 45% az már abszolút pályázatok révén már megvan, sőt, ennek egy jelentős része már meg is érkezett az uniós költségvetésből. Tehát itt már a befejezett projekteknek, ezek utófinanszírozásos projektek ugye általában a költségvetés megelőlegezi az összeget, és az unió adja. Ezekben az esetekben már nagyon jól arányban használtuk fel a pénzeket, és jönnek területfejlesztésre is.
Az 55% az mitől függ? Bírósági rendszer átalakításától, vagy van-e valami konkrét neve a dolognak, amit ha kipipálnak, akkor jön az 55%?
Annak idején 2022. decemberében a tanács a bizottság javaslatára az úgynevezett korrupciós kockázatok miatt függesztette fel ezt az 55%-ot. Azóta próbáljuk meggyőzni a bizottságot is, és a tanácsot is, hogy jelentős lépéseket tettünk a korrupció felszámolása terén. Jellemző módon két évvel ezelőtt az Európai Bizottság demokrácia jelentése, amit az a Didier Reinders jegyzett, akit most éppen korrupciós vádakkal büntetőeljárás alá helyeztek otthon Belgiumban, ő maga jegyezte meg azt, hogy a korrupció elleni harc területén Magyarországon jelentős és látható előrelépés történt. Ez azonban még nem volt elég arra, hogy az Európai Bizottság ez alapján kezdeményezze az 55% csökkentését. Én szerintem ők egy politikai eseményre várnak, ahogy a Lengyelország esetében is, amikor megvárták a választási eredményt, és azt látták, hogy a nekik tetsző párt nyerte meg a választást, akkor gyakorlatilag a korrupciós kockázatok egy-két hét alatt eltűntek, és felszabadították az uniós forrásokat. Én szerintem a bizottság most is erre játszik, a magyar választásokig nem akar már érdemi döntést hozni. Hát, ha olyan döntést hoznak a magyar választópolgárok, ami tetszik az ő ízlésüknek.
Budapesttel, budapesti pénzek ügyében ki tárgyal? Ön tárgyal? Nemzetgazdasági miniszter tárgyal.
Ha uniós források?
Nem.
Egyébként?
Egyébként. Tehát, hogy december 31-ig elmenjen a főváros, és ki tudja nyitni a könyveket.
Igen.
Van egy olyan... Latorcai Csaba tárgyal?
Igen, Latorcai Csaba, aki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban miniszterhelyettes, tehát az én helyettesem, ő vezeti a tárgyalásokat szoros együttműködésben a miniszterelnökséggel és a Nemzetgazdasági Minisztériummal, tehát egy ilyen tárcaközi tárgyaló delegáció van, illetve itt az a helyzet, hogy Domokos László, az Állami Számvevőszék volt elnöke, egy szakértői csoportot vezet, amelyik pedig vizsgálja a könyveket és nézi a főváros gazdálkodását. Nem csak az önkormányzat, tehát nem csak a fővárosi önkormányzat gazdálkodását, hanem a fővárosi cégek gazdálkodását is.
De Domokos Lászlónak van valami határideje arra, hogy a csapatával ezt elvégezze? Ő, ha jól értem, akkor most nem mint hivatalos személy vesz ebben részt, hanem a minisztérium földkérésére szakértő.
Igen, megbízási szerződése van, végleges határidő nincs, abban bízunk, hogy rövidesen most már majd fog egy jelentést adni nekünk erről.
A közigazgatásban dolgozók jövedelmének versenyképesítése valakihez, egyáltalán kihez, az kinek a dolga?
Hát a területi közigazgatásban az enyém, a központi közigazgatás az a miniszterelnöki kormány, tehát a kormányirodához tartozik, ott Bordás Gábor államtitkár az, aki a központi közigazgatásért felelős államtitkár. A kormány tisztviselőkért, akik a kormányhivatalokban dolgoznak, azokért én vagyok felelős. Itt ugye volt egy szeptemberben egy 15%-os emelés, és januártól lesz egy újabb 15%-os emelés, de ez is csak csökkentheti ezt a versenyhátrányt valóban, amit ön is mond. Vannak olyan vármegyék, és maga Budapest is olyan, ahol az adott vármegyei átlagbérhez, vagy a budapesti átlagbérhez képest több 10 000 forint a lemaradása a kormánytisztviselői bérszintnek. Ez valamennyire csökkenni fog, most a 2x15%-kal, de igazán versenyképes a jövedelem, pénzben kifejezve még most sem. A kafetéria, illetve afelé próbálnánk vinni a közigazgatást, hogy azok az emberek, akiknek fontos a fix munkaidő, a kiszámíthatóság, a kiszámítható karrier, ők találják meg az anyagi érdeket is abban, hogy ide jöjjenek, és élethosszillani karriert tervezzenek a közigazgatáson belül.
De közigazgatáson belül van valamilyen teljesítményelv? Tehát aki mondjuk nem 8 nap alatt csinálja meg a megújított jogosítványomat, hanem mondjuk 3 nap alatt, mint ahogy éppen ma kaptam az értesítést, akkor az plusz munkát, ez akkor van, az több pénzt kap?
Igen, van értékelési rendszer, és van lehetőség arra, ez általában a munkahelyi vezetőknek, végsősorban a főispánoknak a mérlegelési körébe tartozik, hogy bértömeggazdálkodás van, ami azt jelenti, hogy van egy státusszám, hogy az adott kormányhivatalban körülbelül hány státusszal lehet ellátni ezt a feladatot, és van egy bértömeg, amit tólig kategóriák mentén a főispánok osztanak be.
Bemutatták a Veszprém Fest jövő évi programját. A 2023-as Veszprém Balaton Európa kulturális fővárosságból az megmaradt, hogy a város a térséggel együtt legyen egy, most ezt olvasom, kreatív kulturális régió?
Igen.
Amit annak idején Porga Gyuláik nagy lelkesedéssel adtak elő.
Igen, ez folyik ennek az építése, vagy az alakítása. Ez hozzátartozik az is, hogy 2026 januárjától Veszprém és a Balaton térség Európa sportrégiója, ami nem olyan volumenű, mint az Európa Kulturális Fővárosa a kezdeményezés, de szintén egy Európai Uniós programról van szó, és a kormány is támogatja egyébként 2,5 milliárd forinttal már az előkészületeket és a rendezvényeket is, és Veszprém és kb. 100 önkormányzat, talán kicsivel több, mint 100 önkormányzat, ugye az Európa Kulturális Fővárosát 116 önkormányzat csinálta együtt. Most is 100 körül van az együttműködők száma, nagyjából ugyanaz a térség, és ez lesz Európa sportrégiója 26-os évben. És részben a Veszprém Fest kapcsán is, igen, építjük azt, ami a kreatív régió. Ennek a lényege az, hogy a kulturális események gazdasági hozzájárulását, a gazdasághoz való hozzájárulását is hangsúlyozzuk és támogatjuk. Egy fesztivál általában számunkra kellemes időtöltés, a fellépők számára pénzkereseti lehetőség, de emellett a fesztivál nem csak emberek találkozóhelye, hanem munkahelyet is teremt. Én a saját választókerületemben látom például a Művészetek Völgye Fesztivált, legrégebbi, legnagyobb, leghagyományosabb fesztivál, és az ottani a Művészetek Völgye települései, elsősorban Kapolcs, de mellette Talián Dörögd, Vigánt Petend, időnként Monostor Apáti, ha úgy tetszik, üzleti modelljébe, az ott élők üzleti modelljébe már nem csak hogy beleépült a Művészetek Völgye 10 napja, de meghatározó erejűvé vált. Ennek hatásaként ők úgy alakítják ki a lakásaikat, a szállásaikat, az udvaraikat, az éttermeiket, az utcai árusító helyeket, a szolgáltatásokat és a többi, hogy a Művészetek Völgye, mint fesztivál, számukra, mint gazdasági tényező, meghatározó a hétköznapi élet szempontjából is.
De a sportrégió az több futballpálya, vagy mehetünk biciklivel vitorlázni?
Igen, mehetünk biciklivel vitorlázni, alapvetően kevesebb az összegből is, a 2,5 milliárd forint nem olyan grandiózus összeg, hogy ebből nagy infrastruktúrális beruházásokat lehessen csinálni. Lesznek ilyen támogatási formák, amik inkább ilyen sportpályák felújítása, és a többi, de alapvetően az aktivitást, és ezen belül a szabadidősport, tehát nem a professzionális sport, hanem a szabadidősport aktivitást igyekszik támogatni.
Azt meg lehet valahogy akadályozni még, hogy a Balaton az ilyen Florida legyen? Tehát ezt a kifejezést még hónapokkal ezelőtt ön használta, minden beépítenek, gazdag budapestiek, meg az ország mindenhonnan oda mennek, a helyieknek meg nincs munka.
Igen, én ezen dolgozom, hogy ez sikere. Van, aki azt mondja, hogy már elkéstem, és már túl vagyunk a 24. órán, én úgy gondolom, hogy még nem. Meg lehet oldani még talán. Kétségtelen, hogy összehangolt cselekvésre van szükség. Ennek keretében indítottuk el a Balatoni Szolgálati Lakásprogramot, ahol 5 milliárd forint értékben adtunk az önkormányzatoknak lehetőséget és szolgálati lakásokat hozzanak létre,
tanár, fiatal, orvos.
Igen, fiatal pályakezdő és fiatal szakembereknek, akik a közszolgálatban dolgoznak. Indult meg a kotrási program, amely 1,5 milliárd forintban évek óta az első szisztematikus kotrása a Balatonnak, hogy a vízminőség javuljon, az árvaszúnyog invázió és a kék alga invázió megszűnjön, vagy csökkenjen az esélye, és szeretnénk a jövőben is az aranyszínű sárgaság elleni 3,8 milliárdos kormányzati program egy része a balatoni szőlészek, borászok támogatására és segítésére szól, és szeretnénk még további összehangolt, koordinált akciókat a Balatonnak, hogy élőhelyként is meg tudjuk őrizni, ne csak üdülőhely legyen.
Nem jön szóba az önazonosság, hogy gazdag budapestiek ne költözzenek ide?
Földvár, Balatonföldvár fogadott el rendeletet. Én azt hallottam, hogy van még 2-3 olyan település, amelyik gondolkozik rajta, de ez idáig még nem találkoztam az őre. De Balatonföldvár már elfogadott ilyet.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Az Inforádió YouTube csatornáján is felvételről fogják hallani, de ha oda feliratkoznak, akkor olyan beszélgetéseket is megkapnak automatikusan, amelyek most még el se készültek. Ebben ez a jó. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.